Trend-trend téma ezen a héten.
Mit is jelent a sportolók életében ez a kifejezés, hogy személyes márka vagy personal branding? Hogyan tudják ők ezt pénzre váltani? Mik a mechanizmusok? Ugye különböző elméletek vannak, hogy mi kell ahhoz, hogy egy sportoló, milyen alapfeltételei vannak, hogy egy sportoló sikeres legyen ebben a tekintetben is.
Elég komplex volt a kérdés, megpróbálom ezt így kimerültően megválaszolni. Alapvetően szerintem különbséget tudunk tenni a fejlett sportpiacok és magyar sportpiac között. Azt tudom mondani, hogy fejlett sportpiacok a sportolók, akik tényleg ilyen személyes márkával nőtték ki magukat, azok tökéletesen tűres celeb stratégiával építkeznek. És hogy ha egy szakmailag közelítjük, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez alapvetően három tényezőnek a függvénye, vagy három tényezőből áll össze ez a szakmai típusú építkezés. Tehát is van egy szakmai karakter, a tehetség. Tehát a tehetség az egy nagyon fontos alapkritérium, egy ilyen basic level. Tehát ha valakinek nincsen tehetség, akkor utána ilyen tartalmatlan, önpiár akcióval építheti magát, de az egy lufi lesz a végén. A következő, ami szakmai álláspontom szerint nagyon fontos ahhoz, hogy egy személyt tudjunk építeni, az a sztár attitűd. És ennek majd vannak különböző rétegei. A harmadik nagyon fontos réteg az pedig a professzionális menedzsment háttér. Tehát én úgy gondolom, hogy a fejlettebb európai, illetve nemzetközi sportpiacokon ennek a három feltételnek az együttjárása ahhoz nagyon fontos, hogy tényleg egy neve nincs, illetve egy kevésbé ismert sportolóból egy ismert személyes brand épüljön föl. Aztán ezt más nemzetközi sportgazdasági szakértők tovább gondolják, és bevezették a Topstar, egy ilyen márkaépítési koncepciót, hogy most néhányan úgy gondolják, hogy azok a márkaépítési alapelvek, amelyeket a kereskedelmi brandek építésénél használunk, azokat lehet így áttranszferálni személyek építésére is. Én magam is ezt vallom, hogy azokat a márképítési szisztematikus alapelveket, amelyeket FMCG vagy másfajta piaci szegmensben lévő brendeknél alkalmazunk, azokat a személyekre is tudjuk adaptálni. Viszont sok esetben ez a sportolói márkaépítés, ez így leszűkül arra, hogy a sportolót kvázi reklámarcként szerepeltetik különböző márkák, különböző kommunikációs aktivitásaik során, és alapvetően én itt három réteget tudok elkülöníteni ebben az alkalmazásban. Az első az, amikor egy ilyen nagyon kiérlelt márka kommunikációban, csak ilyen érintőlegesen kapcsolódik be a sportoló. Tehát, hogy van egy markáns márkaimázs, van egy kommunikációs stílus, amit visz a cég, és oda csak érintőlegesen kapcsolódik hozzá a sportoló. Ide példaként, hogy nemzetközi példával kellene stílusálni, akkor a Usain Bolt esetét mondanám. Ugye van a Puma és a Usain Bolt esete. A Usain Boltról remélem mindenkinek megvan, hogy a 100-200-as világcsúcs tart, ugye egy atlétáról van szó. A Puma lehúzta magát egy ilyen cool leisure brandimásba, és tök jól passzol ennek a sportolónak a karaktere ehhez a márkaimáshoz. Ugyanis miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy egy sportolónak, hogyha egy márkához akar kapcsolódni, akkor nagyon fontos, hogy legyen valamilyen karakterisztikus jellemzője, személyiség jellemzője, tulajdonsága, legyen egy sztoria, amit el tud mesélni, ugyanúgy, mint egy kereskedelmi brand. Ugyanis azt szoktuk mondani, hogy egy márkát általában nem kitalálunk, hanem megtalálunk. Ugyanúgy egy vállalatban, ugye egy emberben is megtalálunk egy márkát, és ez csak akkor működik, ez a reklámokban való megfelelő szerepeltetés, a márka és a személy közötti kongruencia, hogyha azok az alapértékek, amik a márkát jellemzik, és amelyek a személyt jellemzik, azok között van valamilyen együttjárás. A második lépcsőfok ebben a márka sportoló kapcsolatban az, amikor tényleg a sztár válik, kvázi most esetünkben a sportoló válik a központi elemévé a márka kommunikációnak. Például kell illusztrálnom, akkor ez a Gillette kampány. Tehát amikor a Tiger Woods, a Roger Federer és az Ari volt a központi eleme a márka kommunikációnak, és ők arcként vállalták ezt fel, és ők voltak a központi eleme. És a harmadik, az amikor kvázi egy ilyen sztár márka kiterjesztésről beszélünk, ez azt jelenti, hogy olyan mértékben válik a sztár központi elemévé a márka kommunikációnak, hogy a sztár nevével fémjelzett újabb márkák kerülnek kereskedelmi forgalomba. Itt például a David Beckham esete, vagy Ronaldinho esete, hogyha nemzetközi példákat kell mondanom, akkor ugye a David Beckhamnél a DB07 kollekció, vagy a Motorola-nak az új stílus telefonja, az Aura került így kereskedelmi forgalomba. Tehát lényeg, hogy sportolói personal branding az sokszor leszűkül egy ilyen márka kommunikációban való szereplésre, és sok esetben a sportoló válik a termék vagy márka differenciálás fő eszközévé, vagy fő motiváló tényezőjévé.
Ugyan a sportolókról beszélünk, és itt vannak, ők is meg fognak szólalni, ígérem, de majd azt szeretném látni, hogy ők hogyan helyezik el magukat ebben a rendszerben, vagy hogy ők hogyan élték meg ezt a saját pályafutásukban, amire egy kicsit itt megalapozunk. Hát Félix, ebben az egyik dimenzióban te is meg lettél szólítva, tulajdonképpen ugye a siker egyik kulcsa a sikeres menedzsment, a menedzser. Veled már beszélgettünk korábban sokszor arról, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy hol van az a pont, és majd a fiúk is elmondják, hogy ők hol érezték, vagy érezték-e azt a pontot magukban, amikor egy sikeres sportolóról azt mondhatjuk, hogy ő alkalmas lesz arra, hogy valóban egy komoly márkává építsük őt, mert a siker önmagában valóban nem elég.
Így van.
Egy mondat erejéig kiegészíteném azt, amit a Péter mondott, mert nagyon kevés dolgot nem mondott el, azért próbálom még hozzátenni egy-kettőt. Ezt a három pillért említette, tehát így a tehetség, a tulajdonképpen sztár alkat, illetve a menedzsment. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolgot is hozzá kell tennünk, és ez a teljesítmény, mert nagyon-nagyon sok tehetséges sportolóval találkoztunk, aki sajnos nem tud kibontakozni, és nem képes eredményekre, vagy vannak azok, akik kevésbé tehetségesek, viszont megkapják a lehetőséget, és ezzel élnek. Pont ebben a helyzetben van mondjuk a Talma, aki például tehát most nem kapott lehetőséget, holott tudjuk azt, hogy mennyire tehetséges, és mennyire hivatott mondjuk egy futamon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a mix, amiről beszéltünk, a maga teljesítményhez eredmény az nagyon fontos alapja, mert hogyha nincs teljesítmény mögötte, és hogyha nincs egy VB cím, vagy egy VB helyezés, vagy bármi, akkor persze lehet kreálni különböző ilyen kreatív PR megjelenéseket, de egy idő után ezek így elfáradnak, és sokkal jobb, én legalábbis nagyon tisztelem azokat a sportolókat, mint például a két mellettem ülött, aki inkább a szakmai sikereiknek köszönhetik az ismertségüket, mint az, hogy átmennek a celeb világba, és különböző, bár ugyanúgy, tehát hozzá kell tennem, hogy tehát egyáltalán nem bánnám, hogyha mondjuk egy David Beckhamet kellene képviselnem, se gazdaságilag, se erkölcsileg, vagy egy Ronaldinho-t, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy elsősorban meg kell alapozni a sport oldalát, és majd utána. Hát ezek a sportolók azért valljuk be, akkor tesznek szert tulajdonképpen nagyobb bevételekre, amikor már kicsit ilyen a sportpályafutások már leágazóban van, tehát már jóval a zenitjükön túl vannak, és jó menedzserek, vagy jó ügynökök, jó üzleti érzékel tulajdonképpen ezt meglovagolják, és megpróbálnak tulajdonképpen brandet építeni, illetve egy olyan termékhez adni a nevüket, amiből értelemszerűen a royaltyból, tehát profitálhatnak.
Kérdés még továbbra is hozzád szól. Ahogy mondtam, beszélgettünk arról, hogy mi az a kor, mi az a helyzet, amikor te meglátsz egy sportolóban valamit. 5 éves, 10 éves, mi ami domináns? A kommunikációs képesség, ez a sztár attitűd, és aztán arra lehet a tehetség mellett fölépíteni. Tehát mikor kell őt megfogni, hogy te a sport teljesítmény kibontakozásában is segítesz-e mondjuk, vagy van egy kész sportolód, akivel aztán majd elkezdesz márkát építeni?
Annyira nehéz dolgok, mert hogy igazán, tehát 12-13 évesen már azért fel lehet ismerni, pont erről beszéltünk amúgy az Ottóval ebédidő alatt, hogy volt egy nagyon tehetséges fiatal focista, akit az Ottó már akkor, tehát így felismerte a képességeit. Viszont 12-13 éves korban még nagyon nem lehet semmit csinálni vele, mert hogy 5-ször elkalódik, 6-szor vált sportágat, és 8-szor költözik el onnan. Tehát úgy gondolom, hogy ez a 16-17-18 éves kor az, amikor már szellemileg is azt mondhatom, hogy építhető, fizikailag már nagyjából különböző felmérések alapján azért megtudhatjuk, hogy az adott sportágban sikeres lehet-e a fizikai képességeknek köszönhetően, és értelemszerűen akkor kell lecsapni rá, úgymond, és akkor kell leigazolni, és akkor kell elkezdeni felépíteni, mert hogy olyankor egyrészt fogékony mindenre, és hogyha ugyanúgy, mint például akiket mi képviselünk, a Babos Tíme, aki Angliában nagyon sokat van Egyesült Államokban, vagy a Rapport Ricsi, tehát aki rengeteg eseményen, tehát külföldi eseményen vesz részt, tehát hogyha már akkor mutatunk nekik egy nyitottabb világot, egy nemzetközi porondot, akkor nem fognak beszűkülni, és van lehetőség tulajdonképpen fejlődni, tehát úgy szellemileg, mint minden más területen, tehát szakmailag is. Úgyhogy erre nem tudnék egy konkrét, egy exakt választ adni. És vannak a későn érők, tehát erre nincs egy szabály. Tehát van, aki 19-20 évesen produkálja azt, amit lehet 16 évesen, viszont 19 évesen az, aki 16 évesen tehetségnek lett kikiáltva, az már kiégett és már elfáradt.
Jellemzően az én tapasztalatom alapján azt teszem észre, hogy erre Magyarországon nem figyelnek a sportban egyébként, tehát hogy így elég hamar idejekorán leírnak egyébként gyerekeket, sportolókat, tehetségeseket is. De ha már a márkákat említettük, tehát a co-brand márkákat, vagy az együttműködőket, a Gillette-t, vagy a Nike-t, vagy bárkit, akik nagy személyes brendekkel dolgoznak együtt. Lili, te sokat láttál már a nemzetközi szponzoráció világában is. Tehát ez a tyúk tojás, mi van előbb, a komoly márka, a sportolói márka és az egyéb corporate brand vagy márka, vagy a márka csinál a sportolóból majd még erősebb márkát? Tehát ki van kire nagyobb hatással, mert hogy a Péter azt mondja, hogy jellemzően Magyarországon mondjuk eszközök a sportolók, akkor ilyen durvábban, tehát ilyen hordozók. Nemzetközi viszonylatban azért egy kicsit, ahogy én látom, partneribb a viszony, de hogy tud-e ez a kettő egyensúlyba lenni, tehát tudnak-e valóban partnerek lenni? Tehát ki erősít kit?
Kiinduló pontként azt lehet mondani, hogy a sportolóknak a karrierívjük, ahogy Felix is mondta, nagyon rövid. Tehát amíg az a néhány év, szerencsésebbeknek mondjuk ez egy évtized, amíg a cégek, márkák melléjük állnak és együtt dolgoznak, az nagyon rövid, illetve nagyon kockázatos. Tehát mikor sérül meg, mikor történik vele bármi, mikor akaszkodnak bele, mert éppen csinált valami olyat, amit hétköznapi ember megcsinál, de ő akkor, amikor már kezd ismerni, expert lenni nem tehet meg. Tehát nagyon sok olyan bizonytalan pont van, ami miatt elindul, megszűnik, gyengül, változik. Magyarországon ráadásul a sportolók kevésbé ismertek, akik nagy eredményeket tudnak felmutatni egyéni sportban, nagyon sok esetben külföldön vannak. Tehát nagy kérdés, hogy hogyan lehet úgy megmutatni őket Magyarországon, hogy ne csak a nevüket, ne csak az eredményüket mondják be rövid hírekben, illetve ne az legyen a márkáknak, a cégeknek az elvárása, már pedig futamot nyerjen, első legyen, világbajnok legyen, háromszor fussa körbe a földet, tehát olyan teljesítmények, amit újra meg újra meg újra hozzon, mert ugye ez a szponzorációnak az alapja. Az összes ilyen elvárás, vagy ilyen várakozás törékenyé teszi, vagy nem is hozza létre. A másik oldal, ami ugyancsak a menedzselésnek, illetve a környezetnek lehet egy lehetősége, vagy éppen a mozgásterének a szűkítése, hogy lehet őket megmutatni. Mennyire nyitott a vállalati oldal arra, hogy amíg kevésbé ismert, vagy nem évek óta eredményeket hozó sportolókat, akiknek nincsenek még meg a történeteik a nagy közönség előtt, hogy fogadják be, hogy kezdenek el velük gondolkozni. Gondolom Felixnek van néhány tapasztalata arról, hogy lehet, hogy bejut az ajtón, de azon túl nem ismerem a sportot, nem ismerem a sportolót, ismerem, de nem akarom, nagyon szűk, nincsen médiája, tehát a következő ilyen lépés, amit meg kell próbálni valahogy áttörni, és Magyarországon azért nehezebb, mert a sportnak az elfogadottsága, vagy az odafigyelése szűkebb, mint a Péter által említett nagyobb piacoknál. Tehát, hogy itt hiába van nagy teljesítményeket felmutató egy sportoló, egyáltalán nem biztos, hogy az a fajta ismertség, és most nem csak az eredményeire gondolok a sportágára, hanem a személyiségére, hát ő magára, tehát hogy mik azok a személyes történetek, amik nem bulvárok, nem intimek, hanem őt magát valamilyen módon bemutatják. Ha ezek hiányoznak, már pedig hiányoznak, akkor kérdés, visszatérek a te kérdésedre kérdésként, hogy a vállalatok mennyire fogadják el azt, hogy nem automatikusan szállítja a médiát, az ismertséget, a témákat a sportoló, hanem neki egészen más módon kell hozzányúlni ehhez az együttműködéshez. Be kell mutatnia, be kell vonnia. Tehát nem ő lovagol a sportoló hátán, most nagyon leegyszerűsítve, hanem ő azokat a karakterjegyeket, vagy bármilyen kapcsolódási pontokat, amiket gondolt, azt ő keményen kommunikálja. Tehát, hogy nagyon sokféle szempontból meg lehet közelíteni ugyanazt a pillanatot, ugyanazt a sportolót, csak ezt mind végig kell járni. És az a kérdés, hogy ezeket a kockázatokat, ezeket a előreépítkező és nagyon sok vállalati befektetést is igénylő lépéseket, ezeket megteszik-e a vállalati oldalon, vagy nem? Tehát látnak-e olyan erőt az együttműködésben, ami hozzátesz a márkának az életéhez? És itt nagy kérdés, hogy a sportolókat mennyire ismerik, és a sport teljesítmény az egyetlen kapocse ahhoz, hogy egy márkához hozzákössék. Mert hogyha mindig azt várjuk el, hogy már pedig első legyen, nem lesz mindig első. Tehát, hogyha ez az egyetlen egy üzenet, kommunikációs alap, vagy az, hogy kétszer menjen el az én vállalati rendezvényemre, mert most éppen ő a bokrétám, de következő évben már ezek a szirmok elkezdenek lehullani, mert nem tudom, megsérült, nincsenek meg azok a feltételek, amivel tudna versenyezni, abban a pillanatban mind a két oldal sérül. Tehát majd, hogy nem értelmetlen az együttműködés.
Ez is csak egy mondatot szeretnék ebben a helyzetben, tehát abszolút egyetértek ezzel, hogy nagyon sokszor szembesülünk azzal, tehát nálunk 9 sportágnak a képviselője van, tehát 16 sportolót foglalkoztatunk, képviselünk, és sokszor van az, hogy elmegyünk egy céghez, vagy a szélszesünk, és akkor azt mondja, hogy ez a csomag ez x millió forintba kerül, és a marketing vezetőnek a kérdése, hogy oké, tehát ez rendben van, nagyon tetszik, van sportaffinitás a cég részéről, stb., de hogy miért éri meg ez nekünk, tehát miért ne vegyünk mondjuk egy kereskedelmi csatornán ezért az összegért, mondjuk ezért az 1 millióért 30 spotot, mi az a plusz, ami tulajdonképpen egy Talmácsi, vagy egy Vince, vagy bárki nyújt nekünk megjelenésbe. Tehát mik azok a kreatívok, mik azok a felületek, amik tulajdonképpen nekünk hoznak, mert hogy értelemszerűen, tehát minden gazdasági társaság, aki tulajdonképpen költ, vagy elkülönít egy bizonyos összeget a marketingre, vagy a kommunikációra, azt szeretné, hogyha ezekből az összegből valamilyen módon, tehát visszajutna hozzá valami. És itt lép be az, hogy azoknak a menedzsmenteknek, vagy azoknak a cégnek, akik ugyanaz a profillal rendelkeznek, mint mi, akkor különböző kreatív megoldásokat kell tulajdonképpen prezentálunk nekik, tehát itt nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát most a valamelyik orgánumnak a cikkében megjelentetjük a MOL-nak a logóját, vagy a Telenorét, vagy bármit, tehát azt mondja, jó, oké, tehát ezt így én is megveszem. Vagy van olyan viszonya, van olyan kapcsolatom tulajdonképpen a kiadóval, hogy én is be tudom tenni, mert hogy költök ott egy zsák pénzt. És itt jön az, hogy ilyenkor a menedzsernek, tehát így okosnak kell lennie, vagy annak a stábnak, akivel körülveszi magát, és itt kezdődik tulajdonképpen az igazi munka, mert a többi az csak egy ügynöki tevékenység, tehát így fogom a Vince Otto mondjuk is a Gábornak a pályafutásáról szóló prezentációt, bekopolok és azt mondom, hogy akkor itt van, kérek 1 millió forintot. Ahhoz nem kell túl nagy ész, viszont ahhoz kell nagy ész, hogy azt az 1 millió forintot azt mondjuk egy adott cég át is utalja, és hogy ne egyszer utalja át, hanem ez egy folyamatos együttműködés legyen, és lehetőség szerint legalábbis én úgy szeretem, hogy tehát így éves szinten, tehát minden évben egy kicsivel többet.
És adjunk szót a fiúknak is, mert azért jöttek ide. A kérdés az mindkettőtöknek ugyanaz, hogy nyilván ti is pici gyerekkorotokba kezdtétek a sportot, és ugye hallottuk azt, hogy itt nagyon sok mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy egy sportoló elérjen oda, ahová ti elértetek. Ugye a tehetség, a kitartás, a teljesítmény, ez a sztár attitűd, tehát ez a képesség, hogy ezt, amit kell képviseljetek, hogy ha végig gondoljátok a kezdeteket, vagy a pályafutásotokat, és majd arról később beszélünk, hogy mind a ketten most éppen milyen helyzetben vagytok, erről olvashattunk a napokban elég sokat mindkettőtökről, de hogy mi volt az a pont, vagy megfogalmazható-e, amikor ti ezzel tudatosan kezdtetek foglalkozni. Tehát, hogy előbb gondoltátok azt, hogy hiszem azt, hogy én egy komoly, elismert, ismert sportoló leszek, és még annyira nem volt ott a teljesítmény, de már foglalkoztatok, vagy egyszer csak beütött a nagy siker, és akkor azt mondtátok, hogy haló, hát ezzel a sikerrel kéne valamit kezdeni. Hogy erre, ha megpróbáltok visszaemlékezni, hogy hol volt az a pont, amikor elkezdődött a tudatos építkezés.
Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye, amikor gyerekként elkezdi az ember a sportot, először azt kell eldöntenie, hogy aztán melyik sportnál marad, ha megvan a mozgásügyesség, átesik a különböző kiválasztási rostákon, és akkor azt mondják, hogy igen, te ügyes vagy, akkor te mész focizni, te ügyes vagy, te mész úszni, te pedig sakkozni, és nem megsértve a sakkozókat, de valószínűleg oda nem a legjobb mozgásigényes gyereket fogják elküldeni, ez régebben így ment, és akkor hát így kellett nekünk is dönteni, és természetesen én a labdarúgás mellett döntöttem, és akkor egyértelműen megfogalmazódott bennem az a cél, illetve az a vágy, és ha lehet ilyet mondani, ez volt végig a döntő az egészben, hogy hová szeretnék eljutni. Én mindenképpen azt mondtam, hogy szeretnék egyszer Magyarország legnépszerűbb klubjában futballozni, szeretnék válogatott játékos lenni. Mi ebben nőttünk még föl, és ugye, hogy válogatott szeretnék lenni, akkoriban még nem volt lehetőség nekünk gyerekfejjel azon gondolkodni, hogy ha majd egyszer olyan lehetőségünk lesz, akkor külföldi nagy csapatban fogok szerepelni, hanem így szépen lépésről lépésre, step by step haladtunk, és én is így voltam vele, vidékre fölkerültem a fővárosba, abba az egyesületbe, amiben előzetesen is vágytam, és elkezdtünk sikeresek lenni, mert tehát egy olyan filozófiával találkoztunk, egy olyan egyesületbe kerültünk, ahol gyakorlatilag belekerültünk abba a rendszerbe, ami már addig is működött, tehát hogy a legjobbak között is a legjobbnak lenni. Természetesen ez nem mindig sikerül. Na most ugye erre fölkészíteni az embert nem könnyű, amikor egyértelműen a sikert tűzi ki célul, és akkor van, amikor ez nem sikerül, főleg ugye a sportban, de ettől függetlenül mi tehát alapvetően sikerorientáltak voltunk már gyerekkorunkban is, és hát gyakorlatilag ment a sportpályafutásunk, egyre sikeresebbek lettünk, vagy kevésbé sikeresebbek, egyiknek sikerült, másiknak nem, és amikor mi abba a korba kerültünk, illetve olyan lehetőségek közelébe, amikor is fiatalon nagyon szép eredményeket értünk el, kiléptünk a nemzetközi porondra, a Bajnokok Ligájába szerepeltünk a Ferencvárossal, az egész ország ünnepelt minket, mellettünk állt a futballtársadalom. Akkoriban még ez a dolog, amiről itt elhangzott és amiről beszélünk, nem működött. Tehát a labdarúgók akkor sportolók voltak, és ennyi. Voltak népszerű és kedvelt sportolók, Egerszegi Krisztina, mert ugye olimpiai bajnok volt, a Kokó és a többi, akiket lehetett látni a tévében, az újságokban, különböző cégeket, termékeket szponzoráltak, illetve képviseltek. A labdarúgásban ez nem volt jellemző. A labdarúgásban akkor ugye volt egy előítélet a labdarúgókkal szemben, ennek az előítéletnek nagyjából a legtöbb labdarúgó meg is felelt, és hát ugye itt ugye, hát most mondhatom, hogy milyen előítéletek, ugye a maga a viselkedés, az iskolázottság, a haj, a bajusz szakáll, tehát volt egy prototípus, amiben minden futballistát belesoroltak, és amikor az ember elment valahova, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, én vagyok én, akkor azt mondta, és mondtam, hogy labdarúgó, látszik. És akkor valahol bennem ez így elkezdett így dolgozni, hogy ez ellen valamit tenni kellene, hogy engem ne ebbe a futottak már kategóriába soroljanak, hanem valamilyen módon egy picit különbözzek. És hát nyilván egy sportoló leginkább a teljesítményével tud kitűnni, és ez mindig is a legfontosabb, én azt gondolom a sportolók esetében. Tehát, hogyha ott van a teljesítmény, akkor utána érdekessé válhat egy adott sportoló. Tehát lehet valaki nagyon aranyos, kedves, akár helyes, vagy nagyon csúnya, ezáltal is lehet érdekes, de elsősorban egy sportolót úgy mérik meg, hogy milyen eredményeket ért el, és az adott sportágban mennyire törekszik arra, hogy a legjobb legyen. Na most nekünk, amikor ez sikerült, és nekem is amikor sikerült, akkor gyakorlatilag az ilyen kiegészítő dolgok, mint hogy reklámban való szereplés, vagy újság világokban való szereplés még nem igazán működött olyan szinten, mint most. Azt hozzá kell tenni, hogy akkoriban is biztosan voltak olyan szakemberek, akik már benne voltak a marketing világába, de ez a labdarúgókat még nem találta meg. Tehát a labdarúgók akkor még nem voltak igazán jó reklámhordozók. Nem tudom miért, valószínűleg ez azért volt, mert akkoriban sem most, az előzőekhez, a hagyományokhoz, a múlthoz képest a magyar labdarúgás szereplése nem volt olyan, amilyen mondjuk elvárható lett volna, vagy amilyen az igény volt vele szemben. És hát ezzel kellett nap mint nap megküzdeni. Természetesen én, ha most én a személyes márkámról beszélhetek, vagy beszélek, akkor azért egy picit én szerencsésebb helyzetben voltam ennél, mint úgy az átlag, mert egész fiatalon már voltak olyan megkeresések, amiket én elvállaltam, és ezáltal egy picit kislógtam a velem vagy hozzám hasonló korú fiatal labdarúgók közül. De ami a legfontosabb, és ami talán a legnagyobb negatívum, hogy ez a labdarúgó társadalomban nem volt pozitív megítélése. Egy picit olyan, nem is hogy fekete bárány, olyan különcként kezelik az ilyen embereket, és ez sajnos a mai napig is így van. Ma már azért ez jobban működik. Ma már vannak olyan labdarúgók, akik kint külföldön sikeresek. Lásd ugye Dzsudzsák Balázs, aki most egy aktuális sztár a magyar futballban, és ő neki megvan hozzá a személyisége is, és az ambíciója is, hogy fölvállalja ezeket a különböző nem deviáns dolgokat, de valamilyen szinten nem a futballpályára jellemző dolgokat is, ami mondjuk éppenséget, témát és jó sztorit adhat akár a bulvár sajtónak is. A mi időnkben ilyenre még nem volt lehetőség. Abban a pillanatban, hogyha valaki így kezdett volna kicsit úgy kivirágozni, abban a pillanatban így eltiporták volna, és gyakorlatilag nem adtak volna neki további mozgásteret.
Hát megmondom őszintén, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szerencsés sportot űzök mai napig, ugye gyorsasági motorversenyzés, és hát Magyarországon még nem volt olyan versenyző, aki ebben a sportban egyéb sikert elért volna, úgyhogy maga az már szenzáció volt, amikor először világbajnoki futamon tudtam indulni. És ugye én 4 évesen kezdtem el motorozni, édesapám segítségével ő készített egy kis motor, mindig mentünk edzeni, és számomra ez egy játék volt mindig. És akkor, ahogy nőttem föl, egyre tudatosabbá vált, hogy hát igen, én motoros vagyok, versenyző vagyok, jöttek az újabb gondolatok, célok, hogy mit szeretnék elérni. És nálam megvolt ez a fokozatosság, hogy évről évre tudtam feljebb lépni, nagyobb kategóriákban részt venni. Technikai sport az nagyon arról szól, hogy éppen a versenyző milyen technikán ül meg, de utána erről még szeretnék majd bővebben beszélni. És volt a Hungaroringen egy Európa-bajnokság, és akkor ott a 70 fős mezőnyből negyediként értem célba egy gyenge technikával, és ott tudatosult bennem, hogy igen, hát ha nekem ez sikerült, akkor a világbajnokság a cél. És hát rá egy évre sikerült is, és ott is voltak újabb célok. Mindig utolsó voltam, aztán egyre följebb, egy harmadik hely, és akkor itt lényegében elértem a dolgot, de mindig nagyon hittem magamba. Tehát szerintem azért ülhetek itt, és azért mutatom el, hogy olyan szponzoraim voltak, ami szerintem mai napig csoda, nem is értem, sikerült, mint Coca-Cola, vagy MOL, vagy sorolhatnám itt a különböző nagy cégeket. Hogy automatikusan ez hozta magát, hogy mondjam. Tehát ugye nagyon sok háttérmunka volt. De amikor elértem ezeket a sikereket, lényegében ez egy ilyen láncreakció volt, és szponzorok szeretnének szponzorálni. Most sok minden változott körülöttem, de a hit az nagyon-nagyon fontos volt. Meg se fordult a fejem, hogy nem leszek világbajnok. Tehát folyamatosan megkérdezték tőlem, hogy mi lesz, vagy gyorsabb vagy a többieknek, és én tudtam, hogy gyorsabb vagyok. Mai napig így van. De amióta 2009 óta, amióta ugye a válság van, a motorsportban nagyon érezni, és sokkal jobban a biznisz, mint maga a sport. De most 2009 óta ez nagyon. És akkor, hogy most itt ülök és nem versenyzek, hogy lényegében mindent elértem a sportban. Ez egy rossz helyzet, hogy lehetnék a világbajnokságon, de olyan sikereket értem el, és képes vagyok olyan döntést hozni, hogy nem minden áron szeretnék résztvevője lenni egy világbajnokságnak, mert egy gyenge csapatnál, fizetési feltételekkel, szponzori háttér nélkül, biztos szponzori háttér nélkül nem biztos, hogy érdemes vállalni egy ilyen szereplést, ami arról szól, hogy egy évben 17 futam a világ különböző pontjain, ugye a tesztelések, és ugye az a sztár élet, hogy lényegében nincs is idő semmire. A versenyek között van 2 nap, abban a 2 napban kell regenerálódni, pihenni, családdal, magánélettel, mindennel, a szponzorokkal, mindennel. Ebbe bele lehet fáradni. Most én nem vagyok ebbe belefáradva, de jól esik, hogy pihenhetek, ez az igazság. És minden, ami most jön számomra, az plusz. Tehát eddigi álmaim azok rendben vannak, sikerült, és elmondhatom, hogy 30 éves leszek nem sokára. Itt ülhetek olyan sikerekkel, amit gyermekként megálmodtam, egészséges vagyok, nem törtem össze magam, és tényleg napról napra jönnek olyan újabb lépések, amit most át kell gondolnom, hogy mi is a jövőm, mert ez egy érdekes helyzet, és pár hete nagyon rossz éreztem magam a bőrömben, mert nem tudtam, hogy hát most mi lesz velem, ha nem motorozok. De hát lehet, hogy most ez így jött, és ez egy új élet kezdődik. De hogyha lesz lehetőségem jó helyen motorozni, akkor miért nem motoroznék tovább?
Maradunk egy kicsit a fiúknál. Oda akartam kiukadni, hogy pont egy olyan helyzetben vagytok most, ugye, amit olvasni lehetett, hogy neked a szponzor pénz hiányzott, azt hiszem 50 vagy 80 millió, tehát ilyen címek voltak. Ottóról most azt olvastam, hogy menesztette a TV2, meg ilyen típusú, hát idézem alapokat. Nem, ez azért tök jó, mert hogy vagytok egy tulajdonképpen nagyon komoly, érdekes helyzetben, ami számomra azért érdekes, mert arra leszek nagyon kíváncsi, hogy az elmúlt évek során nagyon sziszifuszi módon, tudatosan, sok munkával felépített brand egy ilyen helyzetben mennyire lesz elég? Mire lesz elég? Lehettek ti nem képernyőn szereplő boldog civil emberek, de most még a ti korotokban azt gondolom nem ez a cél. Tehát, hogy a Talmácsi Gábor brandet, azt az értéket valameddig tovább kell majd vinni, hiszen nyilván erre fogjátok többé-kevésbé alapozni a következő éveket. Ugye Ottóval hosszasan beszélgettem még korábban, amit ő mondott, hogy a sport társadalom elítélte, mert ugye egy kereskedelmi tévébe lépett be. Most, hogy kiléptél, és majd ugye a sportban kéne, vagy szeretnél sportvezetőként, vagy majd elmondod, hogy miként, mi a te brandeddel a célod. Nyilván ott is szükség lesz a Vince Otto brandre. Tehát az a kérdésem szummázva, hogy ezt a nagyon magasra tett mércét, ezt az értéket mondjuk a televíziók nélkül, vagy egy ilyen szituban, amiben most vagytok, meddig tudjátok őrizni, vagy hogyan tudjátok tovább ápolni, és mire lesz ez majd elég, mit gondoltok?
Ugye nekem pár hete történt ez a döntés, hogy idén nem indulok a világbajnokságon, habár mi nem tudjuk, hogy mit hoz. De több olyan lehetőségem is van, ami technikai sportokhoz kapcsolódik, tehát felkérések, túl sok lehetőség van, és nem akarok dönteni. De természetesen vannak olyan szponzorok, ugye látszik az ingemen is, mellettem vannak, használják az én arcomat továbbra is, és még jobban ki tudnak használni az ő rendezvényeiken. Ugyanígy ugye a Right Guard, a E85, sorolhatnám még a szponzorokat, és nagyon sok felkérést kaptam, amiket most el tudok fogadni, nem úgy, mint az előző években, mert van rá időm, energiám, különböző reklámspotok forgatása, és hát végül is a választ nehéz megfogalmazni, hogy meddig tudom ezt így fenntartani, meddig akarom fenntartani, mert most tetszik, hogy egy picit úgy, hát most nem mondom, hogy nyugi van, de sokkal nyugodtabb az életem, mint mondjuk az előző 10 évben, és lehet, hogy hát most éppen egy kávézót fogom, és nem érdekel ez az élet, hogy nyilatkozzak, műsorokba járjak, tehát azért ebbe is be lehet unni, fáradni, és ugye mindig a média az teljesen másképp adja az információt, mint a valóság, ugye kellemetlen dolog, és az már sokszor fáj, de hát ez nem lehet mit tenni. Nekem most még kell hoznom egy döntést, amit még nem hoztam meg, hogyha nem a 2012-re készülök, mert most arra készülök, mert mondjuk közben megváltozik a véleményem, akkor hogyan tovább? Biztos, hogy a sport közelében fogok maradni, mert ehhez értek. Tehát az utánpótlással nagyon szívesen foglalkoznék, és szeretnék tovább tanulni is. Van egy családi vállalkozás is, ami egy kis gokártpálya, ez a Talmácsi Ring, ahol fiatal generációval foglalkozunk, és imádok a gyerekekkel foglalkozni. Hát nehéz erre válaszolni. Nem feltétlen szeretném ezt így fenntartani, hogy mondjam.
Nos, az én esetem ez nagyon érdekes volt, mert amikor labdarúgóként megkérdezték tőlem, hogy mi leszek majd, hogyha, vagy mit szeretnék csinálni, hogyha abba hagyom az aktív labdarúgást, akkor egy első gondolatom az volt, hogy valószínűleg abszolút kiszállok a labdarúgás világából, és teljesen más területeken próbálom meg újra megtalálni azt a motivációt, ami általában mindig is hajtott előre, vagy pedig ott maradok, és elképzelhető, hogy edző leszek, és még a pályafutásom befejezése előtt elkezdtem az ilyen irányú tanulmányaimat. Elvégeztem a szakedzőit, a labdarúgó szakedzőit, elvégeztem a különböző licenszeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ember, ha holnap fölkérik, akkor meglegyen a végzettsége, és hát ezek megvoltak. Abbahagytam a labdarúgást, és egészen más dolgok jutottak eszembe. Egyre jobban érlelődött bennem az, hogy edzőből sok van, viszont jó sportvezetőből kevés. És 9 évig futballoztam külföldön, összesen 25 évet töltöttem a futballpályán, hogy azokat a tapasztalatokat, mindazokat a kapcsolatokat, amelyeket ugye az elmúlt 25 év során úgymond az ember megszerzett magának, azokat hol lehetne leginkább hasznosítani. És én úgy gondolom, hogy vagy úgy gondoltam akkor, 2 évvel ezelőtt, hogy szerintem ezt leginkább sportvezetőként, mivel jártam nagyon sok klubnál, Nyugat-Európában olyan kluboknál is, amelyek nagyon sikeresen működnek, és igazi példaértékű munkát végeznek, úgy gondoltam, hogy ezt idővel, nagyon sok munkával és hozzáállással, meg a legjobb munkatársak kiválasztásával el lehet érni Magyarországon is. Most nekem ez a tervem. És ennek vagyok most úgymond az első lépcsőjén túl. Egyetemre járok, sportszervező, sportmenedzser szakra, tehát még azok azt a tudást is próbálom megszerezni, azt a rengeteg tudást, ami nincs meg, és én úgy gondolom, hogy ez volt nagyon jó eszköz a televíziózás. Tehát amikor abbahagytam a focit, engem rögtön fölkértek 2 nagyon érdekes pozícióra. Az egyik az egy Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó szövetségnek a menedzsere lehettem, vagy lettem, el is vállaltam, úgy gondoltam, hogy ez egy kihívás, elvállalom, mint mindig általában, és belecsöppentem egy picit ugye a másik oldalnak a munkájába. Majd rá egy évre fölkértek az egyik győri klub egyesület sportvállalkozásnak a klubigazgatói tisztségére. Ez egy új sportág, ami Győrben nem volt még honos, Magyarországon alig ismerik. Ez a futszál, a teremlabdarúgás, ami egy-egy országban, tehát már a világban egyre dinamikusabban fejlődik, de Magyarországon még elég amatőr körülmények között zajlik, és megfogalmazódott egy olyan cél ott két emberben, és aztán bennem is, hogy rövid idő alatt hogyan tudnánk ezt sikeressé tenni. És ez a rövid idő nekünk egy év volt. Egy év alatt Magyarországon mindent megnyertünk, kiléptünk a nemzetközi porondra, bajnokok ligás, stb. Nyilván ott kijöttek a hiányosságok, és elestünk, de én azt láttam, és fölmértem azt, hogy nincs tovább lépés. Tehát nincs több kihívás ebben. Ezért továbbálltam. És akkor jött illetve már előtte jött a televíziózás, az a fölkérés, ami megint csak a labdarúgáshoz köthető, mint szakkommentátor a Bajnokok Ligájában, hogy a TV2 megvette a Bajnokok Ligája közvetítése jogát a keddi napra, és hát új arcot kerestek, egy olyan embert, aki már túl van a Zeniten, de mégis új arc, hiteles, az nem utolsó sorban ugye egy nagyon fontos kritérium volt, vagy legalábbis annak gondolják az emberek, és hát úgy, mint a műsor, hogy új a TV2 hosszú idő után, ő belőle is lehet egy nagyon jó szakkommentátort csinálni. És hát rám esett a választás, én ezt megtisztelőnek gondoltam, találtam, és el is vállaltam a feladatot. Nyilván az összes nehézségével, az összes bukkanójával, ami engem ugye ott, amikor beléptem ugye a média világába, vagy amivel találkoztam, nyilván az, hogy nem értettem hozzá, soha nem szerepeltem élő műsorban, csak mint interjú alany, és akkor ezekkel a dolgokkal kellett megküzdeni, nyilván sokat kellett tanulni, és amikor elindult a műsor, addigra, amikor mi úgy gondoltuk, hogy már jól megy az egész történet, addigra be is fejeződött. Jellemzően. És ez az érdekes, hogy mint labdarúgó és mint sikeres labdarúgó, mert a Talma elmondta azt, hogy ugye, hogy mi mindent megnyert. Nyilván mi nem tudtunk világbajnokok lenni, mert ez egy csapatsportág, de azért a magyar labdarúgás talán 20 utolsó 20 évének nagy sikereibe én is valamilyen szinten részese voltam, vagy sikereinek. Kijutottunk az olimpiára, 95-96-ban az atlantai olimpiára, ami azóta sem sikerült egyetlen utánpótlás csapatnak sem. Ferencvárossal bejutottunk a Bajnokok Ligájába, főtáblájára, és ott 5 pontot szereztünk, amely megint csak nem sikerült azóta egyetlen magyar csapatnak sem, kivéve a Debrecen, ki bejutott bár, de nem sikerült pontot szereznie. Mi azért szereztünk egy jó pár pontot, és emellett elengedtünk jó pár pontot is így kezeink közül, tehát a Real Madrid ellen például 7 percen múlt, hogy nem vertük meg őt. Ja jó, csak ez az egész, tehát így a sztori. A lényeg az, hogy ez adott egy ismertséget, ez adott egy felületet, és aztán jött a tévézés, és az egészen más ismertséget adott. Egészen más helyekre jutottam el, egészen más helyekre jutott el az arcom, a hangom, a képem, a hírem, és ennek köszönhetően azt vettem észre, hogy Magyarországon, ha ismertségről beszélünk, akkor még ismertebb emberré váltam. És ez tényleg annak köszönhető, amit a kereskedelmi csatorna, mint imázsépítés terén belefektetett az elején, ugye, hogy fölépített, majd aztán szépen le is épített, de én ennek már nem akartam részese lenni. És gyakorlatilag ez az ismertség, ez arra adott lehetőséget, többek között, hogy olyan lehetőségekhez jutottam, aminek most is szereplője vagyok, mint például a Zeonnak a családi foci programjának vagyok a nagykövete Magyarországon, ami egy tehetségkutató program is egyben, de elsődleges cél az, hogy ugye a családokat megmozgassuk, és ez egy nagyon nemes cél, és megtisztelő volt, hogy rám gondoltak. Ez a labdarúgással összeköthető, nagyon sok helyen járunk az országban, és vihetjük a labdarúgás jó hírét. Na most ugye ez egyértelműen annak köszönhető, hogy voltam labdarúgó, de nyilván ugye a médiának köszönhetően azért egy ismertebb arc is. És hát ugye most a tévézésnek vége, és nagyon szomorú voltam emiatt, mert én sem tudtam pontosan, hogy melyik irányba fogok majd elindulni a meglévő dolgaim mellett, és érdekes módon két nagyon komoly sportvezetői feladat talált meg, két első osztályú klubtól, amely hosszú hezitálás után végül is eldőlt, és az egyik mellett döntöttem. Nem akartam két szék közé esni, és most elég intenzíven ezzel töltöm a mindennapjaimat, nyilván az egyéb meglévő kötelezettségeim mellett. Ez a Győri Eto FC, ahol hát elég sok feladatot kaptam egyszerre. Beszéljek róla?
Ne. Arról beszélünk inkább, hogy a sportolói márkák nagyon rizikósak, tehát beléjük fektetni is, tehát vállalati szempontból, szponzor szempontból is nagyon rizikósak, törékenyek. Sok példát látunk rá, itthon nem tudom, hogy látunk rá komoly esettanulmányokat. Nemzetközi szinten egészen sokat, gondoljunk csak Tiger Woods-nak a legutóbbi, hát hogy is mondjam, szexmániás, vagy becsajozós, és nem is tudom milyen kalandjának, miközben ő addig egy tisztes férfi ember volt, egy férj. Szponzorok volt, aki kihátrált, volt, aki maradt, azért maradt, mert nem is tudott kiszállni, mondjuk a Nike. De hogy ti beszéltek arról, hogy hogyan élitek ezt meg, hogy ugye, ahogy kezdtem az egész mai napot, hogy egy sportoló, egy személyes márka nagyon-nagyon sok rétegből áll, és akkor az egyik réteg leesik, kiviláglik a másik, és azzal kezdeni kell. És ez a fölépített, beleölt pénz, idő, energia elviszi őket egy márka értékre, ugye nemzetközi szinten forint fillére megmondjuk, hogy mondjuk Tiger Woods-nak mennyi az értéke, márka értéke. Ez nagyon-nagyon törékeny dolog. Tehát, hogy látjátok ezt, hogy ti hogyan tudjátok, tehát a szponzorációban te hogyan tudod kezelni, te ezt hogyan látod, és mint menedzser hogyan látjátok? Akkor Péter jelentkezett először, jó?
Ez izgalmas kérdés, mert tényleg egy márka tulajdonos akkor, mikor egy sportolóval, vagy bármilyen celebritással akarja megszemélyesíteni a márkáját, akkor az egy kvázi, én azt szoktam mondani, ez egy kockázati tőkebefektetés. Tehát azzal, hogy a márkát humanizálunk egy személlyel, azzal írtózatosan magasra emeljük a téteket, és ez egy ilyen negatív image transferbe is átcsaphat. Ugye a sportolónak nem csak a sportpályán kell egy bizonyos életvitelt, meg egy bizonyos magatartásformát megjeleníteni, hanem a sportpályán kívül is. És hogyha a sportpályán kívül ez a fajta életvitelt ezt nem tudja hozni, akkor ez a márkára is át tud transferálódni, és akkor beszélhetünk ennek a negatív image transfernek az előállásáról. Hát András említett egy példát, a Tiger Woods esetét, ahol a Gatorade, a Accenture és az AT&T is felmondta a szerződést a Tiger Woods-szal, de akkor én hagyd mondjak még néhányat, meg egy magyar vonatkozásút is. Ilyen volt például én csak vízi erőműként szoktam hivatkozni rá, Michael Phelps, aki 8 aranyérmet nyert a Pekingi olimpián, igen, hát 8 aranyérem, nem semmi. Viszont még ezzel a hihetetlen teljesítménnyel sem tudta azt elérni, hogy a Kellos márka mellette maradjon, mikor nemzetközi sajtóbotrány volt abból, hogy ő füvezik. Tehát, hogy ő egy buliban, tehát egy olyan fotót sikerült róla készíteni, amivel rajta kapták, hogy ő ezt a tevékenységet végzi, és a Kellos márka, akinek a márka imázsa az, hogy egy vitális, egészséges termékkategória, termékszegmens, azt mondta, hogy oké, bármilyen nagy kaliberű sportoló lesz te Michael Phelps, de én nekem ez a márka imázsomba, ez a márka értékembe, ez már nem fél bele. Vagy ilyen volt annak idején egy ilyen amerikai franchise sportoló, Michael Vick esete, aki amellett, hogy egy fantasztikusan jó irányító volt, illegális kutyaviradalokat szervezett. És ez kiderült. És azt mondta neki a személyes szponzora, aki így arcként szerepeltett a kommunikációs kampányában, hogy barátom, biztos nagyon jó teljesítményt tudhatsz magad mögött, de ez az én márka imázsomba már nem fér bele. És akkor egy magyar példa, hogy Magyarországon is meg kell birkóznunk ezzel a problémával. Nem tudom, mennyien emlékeztek 2004 Athén botrányára. Igen, a nehéz atlétáinkkal kapcsolatban volt ez a botrány, hogy a Szúnyog alias Fazekas és a kalapácsvetőnk az Annus Adrián, ugye az egyiket dopingvédség vádjával, a másikat pedig ilyen eljárási szabályokkal próbálták meg ilyen kalitkába zárni, és nekik a T-Mobile volt az egyik fő szponzoruk. És a következő olimpia előtt a T-Mobile elnök vezérigazgatója kijelentette azt, hogy abban a pillanatban, hogy ez a két sportoló kvalifikálja magát az olimpiára, bármelyikük, a T-Mobile az nem, hogy a személyes szponzorként eláll mellőlük, hanem az egész magyar sportágazatból és a Magyar Olimpiai Bizottság mellől ki fog vonulni. Ugyanis egy olyan, és sajnálom, hogy a Sugár András például nincs itt, nem tudom, hogy milyen álláspontot képviselne, egy olyan vállalat, egy olyan corporate brand, mint a T-Mobile, egyszerűen nem engedheti ezt meg magának, hogy ilyen sportolókat támogasson, és ilyen sportolók fémjelezzék a nevükkel ezt a márkát. És még egy gondolat, és aztán továbbadom a mikrofont, így picit reagálva a korábbiakban hallottakra, mikor egy szemét használunk fel arra, hogy humanizáljunk egy brandet, akkor nagyon fontos, hogy tényleg azokkal a márka értékekkel, amivel egy márka rendelkezik, az egy konzisztens személyiséget találjunk. És engedjétek meg, hogy egy saját szakmai példát hagy mondjak, hogy a Félix mondta, hogy de mit ad ezért a személy a márkának. Mindannyian ismerik ezt a három ujjas mutatványt, ugye a marketingesek főleg most így a gazdasági válság idejében mindent számokkal kell, hogy alátámasszanak. És volt egy nagyon jó példa Magyarországon is, ahol egy márkának az ilyen eladási mutatóit úgy tudták meg kimozdítani ebből a lefelé tartó spirálból, a lefelé tartó ágazatból, hogy egy olyan személyt találtak a márkához, aki tök konzisztens volt. Ez a márka a Danett, és nem tudom, hogy tudjátok, hogy ki volt az a személy, az egerszegi Krisztán, ugye ez nagyon jól beleégett az agyunkba, hisz a Danett márka az egy ilyen családias karakter volt, és az ő márka példai borzasztóan konzisztensek voltak az egerszegi Krisztinának a személyes karakterével. És ez azért fontos, mert egymást tud, tehát inkább a személy építette a márkát, mint a márka a személy, tehát nem kanibalizálta a személy a márkát. Mert sokszor előfordul, hogy a személy, a celebritás, legyen a sportoló, vagy bármilyen más szintéről jött személy, a sokszor agyon csapja a brandet, mert túlnő rajta. Most még Magyarországon erről nem beszélünk, ezek elsősorban ilyen nemzetközi tendenciák, de itt a Danett és az egerszegi esetében borzasztó jól megfigyelhető volt ez a konzisztencia.
Én kicsit tehát így a take-home-hoz visszatérnénk, tehát én gondolom, hogy etikátlan lenne, vagy lett volna azzal büntetni a többi sportolót, aki kvalifikálja magát az olimpiára, hogy azért, mert hogy Annus is a másik ugyancsak kvalifikálta magát, ezért mi nem állok a többiek mellé. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez sportszerű lenne, vagy lett volna, tehát hogy szaknyelvet használjak. A másikat, amit említettél, tehát így a Tiger Woods, én úgy gondolom, hogy azért a menedzsereknek, vagy az ügynököknek ebben a helyzetben azért nagyon-nagyon nagy szerepük van. Hogyha megnézzük, tehát csak a Tiger Woodsnak a példáját, tehát amikor kiderült, hogy szexbotrányai vannak, akkor az ő, nekik nem tudom, hogy van-e botrányaik, tehát erről nem tudok, úgyhogy...
Nem voltak rá kíváncsiak az ember.
Úgyhogy tehát Tiger Woodsról, hogyha beszélünk, akkor tehát, hogy az ügynöket nagyon okosan elkezdte kommunikálni, hogy ez egy betegség. Hogy hát, hogy a Tiger, tehát így persze, hogy meg, de hát ez betegség, és pont megnéztük utána, hogy a Twitteren, tehát ilyen több ezer látogatott a Facebookon, több ezer ilyen komment volt, amelyek tehát így minél előbb gyors jobbulást és minden jót kívánok nektek is, gyógyulj meg minden. Tehát így megtalálták tulajdonképpen azt a kis kapaszkodót, amit értelemszerűen kommunikálták, hogy akkor lefotózták, hogy akkor itt van ebben a szanatóriumban, stb. Tehát ez azért okosan el lehet vinni természetesen egy másik irányban. Nem beszélve arról, hogy úgy gondolom, hogy azért egy Phelps, aki mellett, tehát így kiálltak elosz, ő azért egy idővel ugyanúgy meg fogja találni azokat a támogatókat. Tehát ezek ilyen ideglenesek. Tehát emlékezünk a két Mossnak a botrányára, amikor kiállt mellőle, kifarolt mellőle mindenki, majd egy éve később mindenki ugyanúgy visszaállt mellé. Persze, ilyenkor azért a cégek azért nagyon vigyáznak az imidzsükre, és azt mondják, hogy a mi policyingba ez nem fér bele, de ugyanakkor szükségünk van az arca, mert hogy az arc az folyamatosan ott van, folyamatosan szerepel, van egy nagy közösség, aki ismeri, el tudunk adni terméket ő általa, tehát azért annyira nem eszik forrón a kását.
Még ebből a körből kihagytunk, tehát ez a törékenysége a márkáknak.
Igazából több dimenziós az együttműködés, tehát ahogy sportolóink mondták, az eredményeiket azért nagyon hosszú éven keresztül megfeszített, nagyon tudatos, céltudatos, hittel teli, álmokkal teli munkával érték el. Azért alapvetően ez a sport. Ez a kiinduló pont. Az, hogy tényleg, hogy ott mondta, kinek sikerül, kinek nem, az a következő lépése. Az, hogy milyen sportág mire ad lehetőséget. Tehát a versenyzésnek, a lehetőséghez jutásnak, a győzni tudásnak, a vesztésnek, a megélésének, tehát a sportban minden pillanatnak az átéléséhez megint csak egy út van, ez megint egy másik dimenzió. Tehát a sport, a sportágai, a szereplői nagyon sok kapcsolódási pontot adnak a kapcsolódó vagy partneri válható márka számára, aminek a teljesítmény és az odavezető út az egy nagyon fontos meghatározó alapja. Az, hogy kik tudták ezt megcsinálni, milyen küzdelmek és milyen nehézségek után, milyen karakterjegyekkel, mi erősödött meg bennük, ez egy megint egy másik személyes dimenziója. Hogy ezeket az eredményeket, mármint a teljesítményt, ami sokszor eredményben, mármint az első helyben, sokszor ötödik vagyok, de ahogy mondtad, hogy negyedik voltál a 70 között, de olyan feltételek mellett, hogy az valami egészen extrát jelentett. Tehát az egy harmadik dimenzió. Tehát az együttműködésnek nagyon sok olyan rétege, megközelítési pontja van, amiből összességében áll össze az a lehetőség, amit egy sportoló a sport teljesítménnyel, a sporttal, a sportágával eleve fel tud kínálni. A versenysport az egy életforma, ami nagyon-nagyon más, nem csak hányszor megyünk külföldre, hány napot pihenünk, milyen ritmusban létezünk, nagyon más, mint a civil életmód, életforma, amit nem tudunk belőle, amiatt is, mert ugye egyértelműen kíváncsiak vagyunk, meg a különlegessége, a megfeszítés, az erőfeszítések, az érzelmek, a különleges helyzetek, olyan helyre jutok el, ahova más nem, de a teljesítménnyel jutok el. Tehát ez egy életmód, életstílus dimenzió. Ez egy megint egy kapcsolódási pont, ami automatikusan jöhet. Magyarországon még kevésbé, mert kevesebb a megnyilatkozási, megmutatkozási lehetőség. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy sportoló hogy tud a személyes márkájával és azoknak a dimenzióival partnerré válni, az nem csak azon múlik, hogy ő most az akar lenni, vagy a menedzsere azt szeretné, hanem ennek a sok dimenziónak melyik szeletét tudjuk megmutatni, vagy milyen módon tudjuk ezt hasznos. És a márkák itt kapcsolódnak, akkor ez a törékeny, nem törékeny sokkal több részre oszlik el, illetve bizonyos részeit meg lehet javítani, hogy így mondjam. Tehát van olyan a dopingolás, nagyon nem lehet mit mondani, mert sok mindennel szembe megy. Magával a sporttal, versenyzéssel is szembe megy. A magánéleti zűrőkön lehet, hogy egy nagyon jó menedzser egy már jól kialakított képpel valahogy tovább tudja lökni a szekeret.
Amikor a főiskolán a díszbeszédet mondtam az új diplomások, akkor ugye én bemutatkoztam nekik, mert hogy még nem főztem egyik csatornán se. Tehát te már ilyen forban vagy. Gábor, te még nem főztél, ugye? Tehát, vagy te is főztél már? Jó főz a Gábor, tehát tévében nem. De hogy például, hogy ezek a szituk mennyit tettek hozzá, vagy mit gondolsz Otto, mennyit tett hozzá az a hír, hogy például, hogy versenyeztetek. Most a focisták közt most ilyen nagy verseny volt a Bligben, tehát Fecesin, Robert, megtáltosodott, mert Dukai Regina kilátogatott hozzá. Zimány Linda új mellekkel ajándékozta meg Dzsudzsák Balást, de hogy számomra üdítő volt egyébként, és ezt most komolyra fordítva a szót, hogy ugye Ottóról is megjelent egy ilyen bulvár hír, hogy Görbic Anitával mutatkozott, és ebben az a nagy különbség egyébként, mielőtt mosolygunk, hogy ott azért a világ egyik legjobb játékosáról beszélünk, tehát hogy a világ egyik legnagyobb teljesítményéről beszélünk, és ez egy más szitu volt. De most csak példákat hoztam föl, tehát végezetül mindenképpen azt szeretném tulajdonképpen akkor tőletek hallani, hogy amitől te a Talma lettél, te meg a Vince Otto, mi volt az az eszköz, mi volt az a helyzet, mi volt az a tevékenység, amit hogyha hasonszörű, tehetséges fiatal sportolók elindulnak, akkor ezt alkalmazni tudnak mondjuk.
Ahogy én fejlődtem a világbajnokságon, ugyanúgy fejlődött velem az én kis csapatom, tehát a menedzserem, a titkárnő, és mi körbevett engem, és ők mind jó emberek voltak, és gondolkodás szerintem eljutott oda, hogy mindig ki tudtuk találni, hogy éppen ebben az országban az adott szponzorokkal milyen típusú kommunikációra van szükség. Tehát mi soha nem mentünk ebbe a celeb világba, és inkább mindig azt próbáltam kommunikálni, hogy egy technikai sportban, hogyha én a 30 versenyző közül 10. vagyok, az is eredmény. Sokáig nagyon nehéz volt. Tehát több éven keresztül próbáltuk erőltetni, hogy higgyétek el, egy ilyen motorral, egy ilyen technikával, ez egy óriási nagy dolog. És nem próbáltunk kínálva vagy a másik lánnyal. Igen, vittem egy kört, és akkor, hogy akkor. Hát nekem is sokat kellett fejlődnöm, mert megtanultam nagyon szerényen kommunikálni, mindig sokkal kevesebbet mondtam. De, és hát sokszor visszajön az, hogy összehoztak a Stefanóval, hogy mi melegek vagyunk, vagy mit tudom én ilyesmit. De ez sem jó, semmilyen botrány nem volt körülöttem, amit szégyenkeznem kéne. A sportpszichológussal is dolgoztam nagyon sokáig a mai napig, ugye dr. Vura Mártával, és ő is nagyon sokat segített abban, hogyha a média nyom engem verseny előtt, akkor hogyan kell viselkedni. Tehát ott is sok mindent tanultam. Szóval azért sikerült ide eljutni szerintem, mert ezek a lépések kellettek ehhez.
Főztem azt, hogy jól azt nem mondtad, de amikor igazából tényleg sikeresek voltunk, akkor még a sajtó, illetve a média csak arra volt kíváncsi, hogy miért rúgták 2 gólt. Másra nem nagyon volt kíváncsi velünk kapcsolatban, és ahogy a Félixnek beleszóltam így a mondandójába, akkoriban is voltak zaftos történetek. Hogyha egy könyvet meg lehetne írni ezekről a történetekről, biztos ma sokan örülnének neki, és nagy örömmel olvasnák, mert ugye abszolút ilyen bulvárba való történetek voltak, de akkoriban gyakorlatilag azon kívül, hogy a teljesítményen kívül nem nagyon voltak kíváncsiak a focistákra az emberek ilyen szempontból. Nos, ez megváltozott, elmondtátok, hogy miért, kik miatt, kik azok, akik ezt azon a szinten űzik, hogy napi témát adhatnak a bulvárnak. Én úgy gondolom, hogy én személy szerint nem tartozom közéjük, és ennek nagyon örülök. Mindig is kerültem ezt, bár sokszor lehetett volna rá lehetőségem, és sokszor bátorítottak is, hogy vállaljuk be, mert így még nagyobb ismeretségre, még nagyobb felületre teszünk szert. Én ezt nem vállaltam, úgy gondoltam, hogy a céljaim eléréséhez erre nekem nincs szükségem, és 2-szer kerültünk ilyen szempontból a bulvárba a címlapokra. Az egyik az egy nagy esemény után érkeztek vissza a, hát ugye említetted az Anitát, és én kimentem, és egy tényleg nagyon eldugott helyen a Puskás Ferenc stadion egyik. Nagyon, na, mindegy, a lényeg az, hogy ott ilyen, egy ilyen nagy objektívval ránk lőttek, és másnap ugye az egyik bulvárlap címlapján voltunk, mint ilyen hűde nagy sztori, ennek mi nem örültünk, ebből komoly, nekem például komoly problémáim voltak utána. Ez volt az egyik, a másik pedig egy nyilvános helyen hívtak meg mindkettőnket, én jobbról, ő balról, és aztán kreáltak belőle egy közös fotót, mert úgy is sikerült, hogy egy asztalnál ültünk, és lényegében ebből lett egy sztori, de azon kívül pont ez az érdekes, hogy nagyon régóta benne van a levegőben ez a történet, mégsem voltak annyira kíváncsiak rá, így a bulvár képviselő, és ennek mi nagyon örülünk. Én sem, illetve ő sem lenne alkalmas arra, hogy ezt fölvállaljuk. Hát nézd, én elsősorban azt gondolom, hogy a teljesítmény jó, de a teljesítményből kifolyólag nekem a teljesítményemet azért mindig megkérdőjelezték. Tehát nem mindig mondták azt, hogy jó, amikor jó volt, illetve nyilván én azért a viselkedésemmel, a magatartásommal a pályán, és néha a pályán kívül is azért okot adtam arra, hogy ne abba a nagyon megszokott kategóriába soroljanak be. Valószínűleg ez ilyen belső vágy volt az én részemről, és mondom, tehát a kereteken meg az érdeklődésen belül azért én mindig szolgáltattam olyan témát, amivel az emberek a mai napig is így példáloznak, illetve előjöhetnek és sztorizgatnak, de nekünk még nem volt lehetőségünk akkor olyan szinten kommunikálni, hogy na, aztán megjelentek a játékos ügynökök, a profi ügynökségek, akik ma már labdarúgók mögött állnak, és profi módon csinálják, és hát itt a Félix például, aki talán az egyik legprofibb, és nagyon jól kezeli ezeket a dolgokat, hogy bizonyos sportoló játékosról mikor, milyen formában lehet hírértéket kreálni.
A magyar közönség ezért azt valljuk be, és azt hiszem, hogy itt mindenképpen meg kell védenem a sportolókat, hogy nagyon fanyalgó. Tehát én úgy gondolom, hogyha most nem megyek messze, hogyha a vízilabdázók, tehát nem olimpiai aranyérmesek, hanem ezüstérmesek, már mindenki csalódásként éli meg. Vagy hogyha a kajakosok közül valaki éppen, tehát így indisponált állapotban van, és nem mondjuk kvalifikálja magát elsőként, akkor már minden egyből leírjuk is, már kész vége. Tehát azért itt nagyon nehéz, úgy gondolom, hogy pont amiről beszéltünk, hogy azért mi el vagyunk kényeztetve Magyarországon. Tehát egyszer megszámoltuk, azt hiszem, hogy tavaly a munkatársaimmal is pillanatilag, tehát így akik aktívak Magyarországon, tehát olimpiai érmesünk több mint 100 van jelenleg. Így van egy 10 milliós országban. Tehát azért ez egy óriási szám, és tehát így nem megyek messze, tehát Szlovénia, Ausztria, Románia, tehát ennek a negyedével nem rendelkeznek, és mi meg úgy dobálózunk, és amiről pont lent beszéltem, hogy mi olyan szerencsés helyzet vagyunk, hogy tehát az irodánkat megkeresik. Tavaly 131 sportoló keresett meg minket, és tényleg el kell mondanom, hogy mindegyik, egytől egyik, vagy kontinens bajnoki címe rendelkezett, vagy világkupa helyezéssel, vagy olimpiai helyezéssel is, valami hihetetlen amúgy, hogy ezek a sportolók, ezek pont az a pici kis plusz hiányzik nekik, hogy elérjék mondjuk az aranyérmet, de nincs senki mögöttük, mindenkivel nem lehet foglalkozni. És abszolút megértem amúgy a talmáikat ebből a szempontból, hogy a technikai sportág ez meg egy nagyon pénzigényes sportág, és visszatérve egy pillanatra a kommunikáció, amit mondtál a Favaróval kapcsolatos dolgotokat, az többek között annak volt köszönhető, amit a Péter is beszéltünk, hogy ha nem kommunikálsz semmit, tehát hogyha így bezársz mindent magad körül, akkor hagyod, hogy az emberek gondoljanak és kitaláljanak dolgokat. Tehát mi pont azért szoktuk azt csinálni, hogy egy picit azért csepegtetünk, sajnálom, hogy nincs itt a Pallagi úr, mert hogy vele nagyon jókat szoktunk erről beszélgetni. Tehát, hogy egy pici kis információ, tehát legalább egy bizonyos irányt azért kell nekik mutatni, utána egy békén hagynak, de hogyha nem, akkor előbb-utóbb valami böszmességgel, hogy Alekoszt idézem, tehát így rukkolnak elő, és utána már kénytelenek vagyunk, tehát védekezni és korrigálni ezt a hibát.
Köszönöm, hogy eljöttetek, szerintem ez egy értékes nap volt.